Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Japánról szól továbbra is a Világszám a mai Inforádióban. Rengeteg furcsaságot elmeséltem már ma önöknek, de szerintem majd még fog tartani Japánról valamikor egy műsort, kis beszámolót, mert annyira sok izgalmas dolog van itt, hogy nem győzöm mesélni. A gömbharról már meséltem önöknek, de hát rengeteg olyan étel van Japánban, hogy így ránéztem, és kivert a víz, hogy te úristen, ilyet megesznek. A halacska még talán mozog is egy picit a tányéron, annyira friss. A poliplávat is frissen nyisszantják le. Rengeteg halat ettem itt, eszméletlenül finomak egyébként. De hát vannak ilyen vad és durva dolgok is. Ha már a durva dolgoknál tartunk, hogy japánok is járnak sokat Magyarországra, főleg Budapestre, és a japán szerzők közül többen is cikkeznek arról, hogy hát a magyar étkezési kultúra, hát ennél durvábbat nehéz elképzelni, mert a disznósajt az olyan szörnyűségként szerepel a japán útikönyvekben, mint amikor azt mondom, hogy élő halat megesznek, élő kishalat a japánok. Hát egy élő kishal az oké, de mondjuk a disznósajt, és amitől még nagyon rosszul vannak, az a gyümölcsrizs, hát az eszméletlen, hogy lehet a rizshez hozzárakni gyümölcsöt, és pláne édesen. Ha egy japánnak egy ilyet elmondunk, hát ki lehet a világból kergetni ezzel. De ez is nagyon érdekes, és vannak még olyan ételeink, amik japán szemmel tényleg valami brutálisak, hát a mákos beigli. Az, hogy ennyi mákot egy ételben egyáltalán hogyan engedélyezhetnek, valaki megeszik egy mákos beiglit, és nem tartóztatják le utána, van ilyen ország, hát ez tényleg hihetetlen. A túról, rudiról már azért megoszlik a japánok véleménye. Van, aki azt mondja, hogy finom, van, aki azt mondja, hogy fura, de hát azért az ilyen véleményes, de hát a gyümölcsrizs az valami brutális egy japán szemével. Nekünk meg az a brutális, amikor így lecsusztan a torkunkban a vergődő kishalacska, és hát a halszem például az számunkra szintén hasonló lehet, mint a gyümölcsrizs, meg a disznósajt a japánoknak, meg a halsperma. Például nálunk azért ez sem gyakran szerepel a helyi éttermeinknek a menükártyáján. Rengeteg kagylót, meg csigát is lehet kapni mindenféle módon elkészítve Japánban. Általában élvesütik meg őket parázson, és a vendég nézegetheti, miközben szenved a csiga. Hát én nem szerettem mondjuk nézegetni. De a nyers hal egyébként természetes, wasabi mustárral vagy szójaszózba mártogatva, azt nagyon szeretik. És hiába a nagy nyomás, igazából nem mondanak le a bálna húsról is. Még van bálna burger Japánban. Voltam Tokióban a leghíresebb piacon, és ott is árultak bálna burgert. Magában a bálna húsban semmi extra nincsen, kicsit a marhahúshoz hasonlít a színe, és ilyen hamburgerszerű formában fogyasztják, bár igazából ma már ugye zsemlével adják, de klasszikusan a japánok általában rizssel szokták ezt tenni természetesen, de igazából szeretik nagyon, és hát nem mondanak le erről, de az állatvédők persze nyilván megpróbálják megakadályozni, hogy bálnára vadásztanak a japán hajók. Az biztos, hogy én sajnálom a bálnákat, tehát nem éri meg szerintem a bálnaburger azt, hogy ennyi bálnát elejtsünk. Minden esetre a tény az, hogy a mai napig lehet kapni bálna húst Japánban. Megeszik a bambuszrügyet is, a cseresztyafa levél, meg a virág is szolgálhat étkezési célokat is, és van olyan ételük, amikor a rizst fűszálakkal keverik össze, és még az apróra sütött méhecskét is elfogyasztják, meg a tengeri csillagot is. Persze ezek nagyon fehérjedús ételek, biztos ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy tényleg sokáig élnek a japánok. Nem zsíros koleszterin bombákat fogyasztanak el, egészségesebb félig még élő csúszómászót befalni. Minden esetre gasztronómiai szempontból Japán óriási élmény lehet azoknak, akik szeretik ezeket a számunkra újdonságnak tűnő dolgokat. Vannak olyan éttermek, ahol magunk süthetjük meg úgy az ételt, ahogy és amennyire szeretnénk. De mindenféle egyéb éttermet is találunk a nagyvárosokban. Persze nem kell megijedni, hogyha eljönnek egy japán túrára, akkor azért a nagyvárosokban ugyanolyan éttermeket találnak, mint szerte a világban vagy Európában. Tehát nem feltétlenül kötelességünk az, hogy tradicionális japán éttermébe menjünk, vagy olyan helyekre, ahol a helyiek is fogyasztanak. El lehet menni teljesen máshol, vagy gyors éttermekbe is. Nem kell feltétlenül a japán gömbhallal kísérleteznünk. Japánban hatalmas városok vannak. 11 olyan település van, ahol több mint 1 millióan laknak. Tokió és környéke is egy óriási agglomerációs központ lényegében. Hogy mennyien laknak itt, hát ezt nehéz megítélni. 11 milliós maga Tokió, tehát ez biztos, hogy több mint 10 millióan vannak itt, és hogyha mindent beleszámítunk az összes ilyen bolygó települést, akkor akár 20-22 millióra is felmehet ez a szám. Mexikóváros mondják, hogy a világ legnagyobb tömörülése, tényleg ott 20 millió fölötti lakosságszámról beszélünk, hogyha az engedély nélkül be nem jelentett lakókat is ide számítjuk, akkor akár a 30 milliót is elérheti, de az is kétségtelen, hogyha minden olyan települést, várost agglomerációnak tekintünk, ahonnan Tokióba 2 óra alatt be lehet érni, akkor itt is ki lehet hozni egy 30 milliós számot. Egész Japánban nagyjából 130 millió lakos él. Japán a többségük, van egy kevés kínai, néhány koreai, és még élnek minimális számban angolok, amerikaiak. Mint említettem, már rengeteg szigetből áll Japán, de főleg a lakható, jól lakható olyan részeken vannak sokan, ahol azért nem annyira gyakoriak a földmozgások, de nem annyira gyakori az azt jelenti, hogy minden nap egy picit remeg, de az igazán nagy rengés azért nem havonta van, hanem mondjuk csak évente vagy 2 évente. Az ország 3/4 hatalmas hegyekből áll, mezőgazdaságra a terület többsége nem alkalmas, ásványkincsek sincsenek komolyabban, viszont vannak meredek lejtők, mindig csúszkálnak a hegyek a különböző tektonikus mozgások miatt. Japán a 30. legsűrűbben lakott ország a világon. 3 tektonikus lemez találkozásánál fekszik a szigetcsoport, úgyhogy a földrengés meg a vulkáni tevékenység rendkívül gyakori. Ehhez kapcsolódik persze a Fuji is, a Szent hegyük. Nagyon sok legenda fűződik hozzá, ez is vulkanikus hegy. A teteje mindig havas, ha éppen nem működik persze. És hát nagyon szép és érdekes, nagyon komolyan megszervezett jó túrák vannak ide, de hát jó előre meg kell tervezni. Elképesztő árak vannak egyébként, még egy Fuji túrán is sokat tudunk költeni, de mindenki számítható Japánban, ez viszont nagyon jó. Az árakat illetően tényleg lehet tervezni, tehát pontosan kiírnak mindent, senkit nem vágnak át, a taxis sem fogad el borravalót, annyit kell fizetni, amennyi a taxi órában szerepel, de ez az annyi viszont nagyon drága, tehát a barátom mesélte, hogy amikor nem volt szezonja, akkor látott egy fél dinnyét, forintra átszámítva 30 ezer forintért. Hát szerintem azt mondaná erre barátom, hogy egye meg az, akinek 2 anyukája van. Én ilyen csodát nem láttam, de övet 1,5 millió forintért igen, és hát nem is volt rajta valami plusz csoda. És hogyha egy japán elit étteremben jól akarunk lakni, akkor oda is nagyon-nagyon sok pénz kell, hogy vigyünk, már a magyar pénztárszához képest sokat persze. Gésák. Ezt még sokan megkérdezték tőlem. Valójában a klasszikus gésák alig vannak már, talán Kiotóban néhány. Ők is többségükben a turisták kedvéért, mert hogy ez egy régi hagyomány, de a gésák általában a középkorban, meg az újkor idején voltak nagyon népszerűek, most már kevésbé. És a gésa tánc, meg a gésa iskola Kiotóban még létezik, de többségében turista látványosságként dolgoznak. Én is voltam ilyen gésa táncon, meg kulturális bemutatón, de hát ez nagyjából olyan, mint nálunk egy kulturális bemutató, csak japán formációban. Rendkívül segítőkészek a helybeliek, még hogyha nem tudott valaki angol, akkor is fogta a kis ketyeréjét, és beütötte a fordítóba, amit én szerettem volna, meg segítkeztek, úgyhogy ha valaki turistaként ide látogat, akkor 2 hétig, vagy ameddig itt marad, csak ámuldozik, mert tényleg rendkívül gyorsan kap segítséget. Újabb és újabb szupervonatokat adnak át, tehát ez gyakori hír. Én is kipróbáltam ezeket, elmentem Oszakába és Kiotóba, és ilyen Shinkansen vonattal. Hihetetlen, nagyon-nagyon izgalmas, elképesztő élmény. Hozzáteszem, arra azért ügyelni kell, hogy mindig nézegetik Magyarországról, hogy hát akkor érdemes bérletet venni, meg vasúti bérletet. A valóság az az, hogy nagyon sok vasúti társaság van Japánban, és mindegyiknek külön bérlete van. Tehát, ha veszünk egy bérletet, akkor csak azzal a társasággal tudunk utazni, amelyiknek a bérletét megvettük, és lehet, hogy ugyanazon a vonalon lenne egy kedvezőbb időpontú utazás, de nem tudunk azzal elmenni, mert mondjuk megvettük a másik cégtől a bérletet. Tehát erre azért vigyázni kell, hogy nem olyan, mint mondjuk a Deutsche Bahn, vagy Magyarországon a MÁV, hogy megvesszük, és akkor mindenhova utazgatunk, hanem különböző társasággal mehetünk, és hogyha előre megvesszük a bérletet, akkor az csak egy társaság bejárataira alkalmas, ha meg mindegyikre megvesszük, akkor már nem éri meg. Tehát alaposan vagy kiszámoljuk előre, hogy mikor, hogyan indulunk, vagy pedig célszerű ott megvenni jó drágán, hogyha kevés az időnk. de azért ezt tudni kell, hogy itt a vasúti társaságok korán sem egy nagy céget, hanem többet jelentenek. Így a műsor vége felé még a gasztronómiáról pár dolgot. Itthon azt gondoljuk, hogy hát Japánban amit teszünk az a sushi, hát sokkal több minden van. Például az udon leves, udonnak mondják ezt is ű-betűsen, és ez tészta lényegében, külön vendéglőkben kínálják, külön van udon vendéglő, aztán van a rámen, a másik klasszikus japán leves, és raktak még ezekbe általában izgalmas tengeri herkentyűket is, nagyon finom levesek, és külön múzeumot is csináltak nekik. Yokohamában van tészta múzeum, ahol ezeknek a finomságoknak az elkészítését mutatják be. Az udon meg a rámen mellé második fogásként a tengeri szörnyektől kezdve válogathattunk csirke és disznóhúsig szinte minden mást is, egzotikus, izgalmasat is. Van rákmájas sushi például, ami szintén érdekes, az élő kishal, amit le kell nyelni, amikor a hal még él, aztán a gyomorsavunk majd elpusztítja. Hát nekem azért ez már sok volt. Tengeri sün petefészke, ilyet is lehet kérni, hát borzongjanak csak egész nyugodtan. Hölgyeim és uraim, ennyi fért be a mai műsorba Japánról. Hát a töredéke azoknak a sztoriknak, kalandoknak, amelyeket el akartam mondani, úgyhogy valamikor majd még a későbbiek folyamán lesz japán műsor. Remélem, hogy sok izgalmas történetet hallottak. A műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!